Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Érdekes emberek, izgalmas történetek mai adásában egy különleges vendégem van, életműdíjas mesterszakács Sós Dezső. Köszöntöm a stúdióban.
Én is köszöntöm szeretettel a hallgatókat.
Akkor kezdjük kapásból az elején, tehát hogy lesz valakiből mesterszakács? Ez a folyamat, ez hogy indul, hogy alakul?
Először is egész pontosan, mert ugye nem mindegy a titulus, hogy főorvos, alorvos, adjunktus, stb. Tehát az én címem Sós Dezső középkeztetési életműdíjas mesterszakács. Na most a szakács szakmában is vannak különböző fokozatok, különböző címek, különböző módon elérhető címek, hidegkonyhába, melegkonyhába. Én például a közétkeztetésben szereztem meg ezt a címet, mivel a közétkeztetésben dolgozom. Tehát nem à la carte, hanem közétkeztetés. Hogy ehhez mi kell? Hát nekem egy baleset, illetve egy műtét adta az első lökést, amikor ágyhoz voltam kötve több hónapon keresztül, és kezembe került a közétkeztetőknek egy országos versenye, amin felsorolták, hogy milyen ételeket készítenek. És nagyon meglepődtem, hát mondom, ezt azért illene megpróbálni már nekem is, és akkor a következő évben már az akkori céggel, a munkahelyemmel neveztünk, akkor két fő jutott be a döntőbe. Hát mint ismerkedés szintén, hát utolsó helyeken végeztünk, de viszont ez azért volt nagyon-nagyon jó, mert ott viszont láttuk, hogy készülnek azok az ételek, amikkel nyertek. De egész másképp készültek, egész más ételek voltak, amiket mink beküldtünk, illetve ami a pályázatban először is le volt írva. Úgyhogy ezt utána szóval is tettem én mindjárt, hogy ez nem egészen fedi a valóságot, illetve nem úgy van, ahogy a kiírásban szerepel. Na a lényeg, hogy a következő évben akkor már ezüstérmet sikerült szerezni, és ezt a következő évben szintén megdupláztuk. Azon kívül, hát, hogy mi kell ehhez a mesteri címhez? Hát először is kell sok adag szerencse, szakmai tudás, szeretet, nem utolsó sorban szakmai iránti elhivatottság, és hát sok verseny, amiről kiemelkedő eredmények kell, hogy szülessenek, hogy az majd alkalmatán, amikor beadunk egy ilyen pályázatot, illetve nem is maga a szakács, hanem egy jelölőbizottság jelöli, ahova még a jelölőbizottságon kívül kell 2-3 mesterszakács, aki javasolja, illetve garantálja az adott illetőnek a szakmai tudását, illetve hogy valóban jogosult erre a címnek az elnyerésére.
Mi az a közétkeztetés, bocsánat, csak hogy lehet meghatározni?
Hát ugye nagyon egyszerű módon van egy vendéglátó egység, ahol à la carte módon történik az étkeztetés, és van a melegkonyha, ahol menüztetünk, ugye, 2-3 menü, mikor hol, mikor mennyi van, és ugye az több száz főre, néhol 1000 főre készítik, ami teljesen különböző, mert például az, aki à la carte-ban nagyon jó, az éppensége hozzá nem tud nyúlni egy melegkonyhás főzőüsthöz. És ez így van rendjén, mert ezt tanulta.
Látom itt a helyezéseket, azért 2004-ben volt egy második helyezés a közétkeztetési dolgozók országos szakács versenyén. Egy ilyen verseny hogy indult át?
Megvan adva egy menükosár, amiből ki kell választani, és akkor a szakácsnak a fantáziára van bízva, hogy mit állít össze. Na most itt nagyon lényeges, mint az előbb már említettem, hogy a parajfőzelék az nem parajfőzelék, csak egy példa, hanem a hozzávalókkal, különböző titulusokkal ellátva, ami lényegében egy alap paraj főzelék, csak éppen különböző adalékanyagokkal van még ízesítve, színesítve. A sertés hús például, ha adott esetben azt, vagy csirkét rakunk hozzá, az különböző módon van elkészítve. Tehát egy ilyen fantázia névvel vannak ellátva, ami még gazdagabbá, még érdekesebbé teszi, kíváncsiabbá a kóstolókat is, a zsűrit is, ugye mit rejt ez a cím, mi van mögötte.
Itt az idő a lényeg, vagy igazából a minőség?
Itt minden lényeg. Itt már élesbe megy minden, tehát ez nem babra megy a játék. Itt 3 óra van szintén megadva, és előétel, főétel, desszert, vagy különböző hideg előétel, meleg előétel, tehát így variálva, de lényeg az, hogy 3 fogásos mennyit kell elkészíteni 3 óra hossza alatt.
És hány ember?
Maximum 2 fős csapatok vannak, és általában én is úgy mentem, hogy segítőt vittem mindig magammal. Nekem azért sokat jelent ez a 2 országos második helyezés, mert úgy mentem el főzni Budapestre, a döntőre, hogy a fejembe volt csak kész az étel. Tehát ez nem akarták sokan elhinni, de én nekem nem volt módom egyetlen egyszer sem kipróbálni azt az ételsort, amit én összeállítottam és beadtam. Ott elsőbe is élesbe ment mindig.
és itt van egy másik is, siófoki tojás ételek recept versenyén cukrász kategóriában második helyezés. Ez mit takart?
Az élelmezés vezetők lapjában ezelőtt egy jó pár évvel jelentek meg különböző hirdetések, tehát abban az időben, amikor én beteg voltam és ágyba feküdtem, akkor jelent meg, hogy tojás ételek recept verseny is lehetett beküldeni tojás ételek receptjét. Hát ugye, mivel feküdtem, sok mindenre nem volt időm, maximum arra, hogy recepteket gyártsak. Akkor kezdődött el ez az étlap szerkesztés és az étlap gyűjtésem, illetve a saját ételeimnek a leírása. Na most, mivel tojás ételekről volt szó, ugye tojás adott, csak nem mindegy, hogy milyen formában készítjük-e, és nagyon-nagyon régi szakácskönyveim vannak, és az új szakácskönyveket, tehát összességében átbújva egy ilyen tojás ételes könyvet, recepteket, elgondolkoztam, hogy mi az, ami új, mi az, amit lehet hasznosítani az előbbiekből, mi az, amivel hozzá lehet tenni, el lehet venni. Lényeg az, hogy kialakult egy olyan 61 néhány, most már közel 70 tojásételből álló receptgyűjtemény, végül is csak kiadásra vál, de ez mind saját és egyedi, tehát ez még máshol nem jelent meg, illetve a tojásfesztiválon, mint bemutatóként ott elkészítették őket. Ebben volt ugye a legtöbb tojásétel beküldője, és akkor ebben lehetett cukrász süteményt is készíteni, és abba is indítottam 2-3 receptet minden évben, és abból az egyik második helyezett lett, és én nyertem a legtöbb tojásétel beküldő recept díját.
No, hát akkor mindjárt folytatjuk, kicsit elmenjünk zenén, és akkor kicsit erről a recept írásról is fogunk még beszélgetni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Már is folytatjuk a beszélgetést, érdekes emberek, izgalmas történetek. Életműdíjas közétkeztetési mesterszakács Sós Dezső a vendégem. Az előző blogban beszéltünk az indulásról, és akkor folytassuk ott, hogy ugye arról már volt szó, hogy recepteket ír, vagy írt. Ez hogy működik, tehát hogy jön egy-egy ötlet, vagy hogy milyen alapanyagot hogy lehet párosítani, mivel?
Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és számomra nagyon jó, mert nagyon szeretek ebben foglalkozni, bár most egyre kevesebb időm van rá, de majd remélhetőleg, mivel közelben nyugdíjas leszek, most már több ide lesz erre is. Tehát hogy készül? Van egy fölkérés adott esetben, például Tompán pár éve felkértek, hogy tompai paprika napokra egy ételt valamit próbáljunk, ami Tompához köthető majd, illetve a tompaiaknak kedvence lehet, és még nem készült. Hát így készült a tompai töltött paprika, ami nagyon durván abba különbözik egy sima töltött paprikától, hogy a vitamin paprika közé rakunk egy fehér paprikát, ami a fehér paprika, tehát a töltenővel fehér paprika van megtöltve, és egy, most nem részletezem, egy nagyon pikáns, fűszeres, olaszos paradicsom mártásban van megfőzve, megpárolva, majd amikor majdnem kész van, akkor sütőbe betéve, reszelt sajttal megszórva egy pillanatra grászolni. Tehát ez egy nagyon különleges és Tompának szánt specialitás.
És a saját találmány, saját természetesen talán, tegyük
igen,
hozzá.
Így is van leírva is, igen.
És akkor az hogy lehet összerakni, hogy most melyik fűszerhez mi passzol, vagy mi az, amit össze lehet rakni
hát,
egymással?
Ugye a paradicsom az adottak, főleg, hogyha olaszost akarunk készíteni, bazsalikom, oregano, ilyesmi, tehát és a reszelt sajt. Ugye ez már eleve adott volt, illetve hát kitaláltuk hozzá, és ehhez már csak az kellett, mivel legyen különleges. Ugye kétféle paprika terem, és ezt a két paprikát ötvöztük úgy, hogy a vitamin paprika közepébe tök bele a fehér paprikát, és ez van megtöltve egy ilyen darált pulyka húsos töltelékkel. Csirkével az is lehet.
Csirkével, értem. Igen. És akkor egy másik is elhangzott itt, fehértói.
Fehértói törpe harsa paprikás kapros túros galuskával. Szintén fehértóiak kerestek meg jó pár éve, hogy valami heri specialitással indítsanak. Hát hogy ott a fehér tó, amiben hál' Istennek úgy mondják, most már nem olyan sok a törpe harsa, mert a horgászoknak nem nagy kedvence, de abban az időben még volt bőven, és akkor kifogták, és akkor elkészítettünk egy csípős, tejfölös harcsapaprikást, ami ez a harcsa kaprostugros galuskát adtuk köretnek. Azóta ez fehér tojáknak az egyik helyi specialitása.
Ez a receptírás az így mindennapos dolog, vagy úgy csak?
Ez nem, ez olyan, mint nagy szavakkal élve, mint az írók, hogy jön az ihlet. Hát meglátok valamit, akár tévében, akár újságban, vagy bárhol hallok valamit, és akkor elgondolkozok rajta, hogy ez most hogy készült, lehet, hogy ez másképp is meg lehetne, és akkor leírom a gondolatomat, és akkor látom, hogy javítgatom jobbra-balra, hogy mégis mi kellene hozzá, hogy készíthető el jobban, háziasabban, ízesebben, könnyebben.
És akkor például egy egyszerű tojás rántott, tehát hányféleképpen lehetne?
Hát ez nagyon, mint említettem, tojás ételből csak saját magamnak van több, mint 60, tehát tojás étel.
És akkor kicsit halashoz is kapcsolódjunk, halasi savanyú máj. Ennek a történetéről egy picikét.
Igen, én a készülő könyvemben leírtam az én tudásom szerint a savanyúmájnak az eredetét, illetve hogy miért savanyúmáj, miért adják hozzá a hagymát. Ugye nem egy gazdag népség lakta Halast régen, nem mintha mostanában gazdagok lennénk, de a lényeg az, hogy a háziasszony, én nagyon emlékszek rá, nagymamáméknál, anyaéknál, hogy szinte úgy lopkodta össze a kis pörköltnek valót, ebből is, abból is, amabból is a disznónak a részéből a disznóvágáskor, és ebből egy sűrű, egy jó ízletes pörköltet készített. Na most, hogy kerülhetett rá a savanyú hagyma? Az én megítélésem szerint azért, ez aránylag zsíros volt. Régen nagyon zsírosak voltak a disznók, és ez a savanyú ecetes borsos hagymával, ez a savanyú máj sokkal élvezetesebb és emészthetőbb is. És valószínűleg, hogy így alakulhatott ki. Tehát így lett savanyú máj, hogy a savanyú hagymát adták hozzá, mert kérdezték az országok tőle, hogy mitől savanyú máj a savanyú máj. Na azért, mert így majdnem májpörkölt, mert mégsem májpörkölt, hanem egy vegyes pörkölt, amiben túlnyomó részt máj van, és erre rakjuk rá a savanyú hagymát, a karikára vágott ecetes borsos savanyú hagymát.
És akkor a savanyú máj tartalmaz még velőt?
Hát ez a velő, ez egy sarkalatos pont. Tehát amikor voltak itt főzőversenyek savanyú májból, többen mondták, hogy hiányolták, illetve raknak rá velőt. Na most ez egyéni. Hogy mondjam, a velőt gyakorlatilag máshol nem nagyon tudták felhasználni, csak ebbe. De viszont innen tőlünk 20 kilométerre, például Sótvadkerten, velőt az velős kolbászba rakják. Nem mintha sokat változtatna rajta, de ugye nem szabad eldobni alapon semmit se, ők abba rakták bele. Itt nálunk ez maradt meg, hogy ha savanyú májat készítünk, disznóvágás van, akkor annak a tetejére rárakjuk. De anélkül is teljesen elfogadható és finom étel.
Na akkor nem sokára folytatjuk ismételten, zenélünk, utána jön vissza Sós Dezsővel.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Érdekes emberek, izgalmas történetek, folytatjuk a beszélgetést. Sós Dezső mester szakácsa, életműdíjas közétkeztetési mester szakács, és akkor a legelső versenyről kicsit ejtsünk szót, 2004-ben volt, ugye ez a verseny?
Igen, 2004-ben, 2005 és 2006-ban voltunk. Tehát, mint említettem, 2004-ben tanuló szinten mentünk, és utána viszont másnap megjelent egy újságcikk, ami nagyon meglepett, és én ezt az újságcikket elraktam, és hogyha nem mutatom a kedves hallgatókat, felolvasom, mert ez nagyon tanulságos, több részből. Tanulságos azért, mert akkor, abban az időben borzasztó föl voltam én saját magam is háborodva ezen az újságcikken, de utána viszont egy pár év elteltével, jobban belegondolva és átgondolva az egészet, végül is valahol igazat is tudtam adni ennek az újságírónak. Tehát itt az újságíró azt mondja, hogy a legszívesebben Kiskunhalasra költözne, mert ottan az egyik szociális intézménynek a szakácsa olyan szűzpecsenyét, citromhabos párgával töltött nyelvhatekercset, garniléával, padlizsán taréjjal állította össze, ami szívesen fogyasztana ő is. És akkor utána írja, hogy azt mondja, persze ezek a mesterszakácsokhoz hasonlítva, már mint a közétkeztetési mesterszakácsokat, kissé olyanok ezek az emberek, mint festő mellett alkalmazott grafikus. Ám higgyük el, 800-adag tarhonyás lecsónak is megvan a maga szépsége. Hát ebbe igaza van neki, és a legvégén pedig ír egy nagyon csattanóst még, amit érdemes elolvasni, és amin én mondtam, hogy fölakadtam, de utána viszont valahol megértettem, és meg is mondom, hogy miért. Azt mondja, hogy rájuk, tehát ránk gondolunk, meg a mesterszakácsokra, és egy visz jut az eszünkbe, hirtelen a cigányprímásról, aki hallgatja a hegedülő menőhint, aztán csak ennyit mond, szép-szép, de az asztalnál meghalna. Na hát akkor én borzasztó föl voltam háborodva, meg a kollégám is, akik ott voltak, hogy hát hogy írhatnak ilyet egyáltalán egy író, egy újságíró, egy valamiről, egy tudósításról, és utána elgondolkoztam rajta, hogy igaza van valahol. Igaza van abban, hogy egy közétkeztetési szakácsnak nem föltétlenül mesteri szinten kell azt a tudományt űzni, ami egy adott versenyt jellemzi. Tehát a cigányzenész is a maga nemében, tehát maga helyén virtuóz, de odaállítanák egy zenekar mellé, biztos, hogy nem tudna sokat csinálni. De most ez így van a szakácsoknál is. Egy hidegkonyhai szakácsot hiába állítanánk oda egy 800 000 adagos étel elkészítésén, nem tudnám meglépni az első lépést, hogy kell. Tehát akkor nagyon fő voltam rajta a háborúra, de végül is valahol igaza van neki, csak szerintem nem így kellett volna mégis bemutatni egy vidéki országos döntőbe bejutott szakács csapatot.
A lényeg, hogy nem lett belőle igazából komoly baj.
Igen.
És azt is tudjuk még önről, hogy tanított szakácsokat, de most már nem, hanem csak vizsgáztatás.
Tehát pontosabban szakácstanulókat vizsgáztatok megyei szinten, tehát ahova elhívnak, illetve ahova kijelöl a vizsgabizottság.
Ez hogy működik egy vizsgáztatás? Tudom, hogy szakács, tehát egy szakács hogy tud vizsgázni, azt el tudom képzelni, de ugye ennek több része is van.
Természetesen, hát ez ugyanolyan, mint egy verseny. Tehát vannak különböző évfolyamok, és azoknak a szintvizsgáit, illetve a záróvizsgáit bíráljuk. Megkapnak egy bizonyos szintén 3 órás időszakot, egy tankonyhán, kihúznak egy menüsort, és akkor azt önállóan el kell neki készíteni a szakmai szintjüknek megfelelően, és hát a hozzáértésük szerint, ahogy tud. És na most ennek különböző folyamatai vannak, amit bírálni kell, nem csak magának az ételnek az elkészítését, az előkészületet, a higiéniát, a hozzáállást, hogy tud hirtelen nehéz feladatokat megoldani, ha véletlen valamit elront, hogy tudja helyrehozni. Tehát nagyon-nagyon sok résztű, és végül is, hát amikor elkészült az étel, azt egy 3-4 fős bizottság, tehát a zsűri elnök, oktató, jegyző, tehát 4-5 fős bíráló bizottság bírálja el, hogy az adott tanuló milyen jegyet érdemel, illetve az oktató természetesen tájékoztatja a zsűri elnöket, hogy ennek a tanulónak mik voltak az előzményei, hogy viselkedett, hogy áll a munkához, előtte milyen dolgokat tudott produkálni, és ez mind közrejátszik egy adott érdemjegy kialakításában.
Még kicsit az eredményekről, aztán majd az utolsó néhány percben fogunk beszélgetni a kulisszatitkokról, így időrendi sorrendben persze. Volt 2006-ban Gyoma Endrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválon kiállított ételekért aranyfokozat. Külön díjak, hát nem is tudom, tehát nagyon nehéz itt válogatni, sőt nem is szeretnék. A kiállított ételek az mit jelent?
Tehát meghívást kaptam a Gyoma Endrődi Sajt és Túrófesztiválra, hogy sajt és túróból készült ételekből állítsak össze egy repertoárt, teljesen rám bízva. Hadd ne mondjam, ez 2-3 napos éjszakai műszak volt, ami ugye hát utoljára lett csak az utolsó éjszaka összerakva, de előtt tehát nagyon komoly munka volt ezt kiválogatni. Végül is most már nem emlékszem, mert fontosan, de azt tudom, hogy két ilyen sörasztal volt teljesen megpakolva, amiben voltak sajttal, túróval töltött ételek. Megvan valahol még ez a recept, de most éppen nincs nálam, tehát megvan, hogy miket készítettem. Lényeg az, hogy nagyon ízlett mindenkinek, tehát ugye ehető is volt, meg lehetett kóstolni, és nagyon tetszett a Gyoma Endrődieknek, hogy sajt és túróból ennyiféle ételt ott egy helyben meg tudták nézni, illetve hát tudták produkálni, hogy valóban ebből készül, és mindenki fogyaszthatja nyugodtan a teljes túró termékeket, sajtokat.
Akkor mindjárt jövünk vissza zenék után, kicsit kulisszatikokról fogunk beszélni, addig is hallgassunk zenét.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Érdekes emberek, izgalmas történetek, még egy néhány perc erejéig Sós Dezső, mesterszakács a vendégem, életműdíjas közétkeztetési mesterszakács, és akkor a kulisszatitkokról meséljünk egy kicsit, hogy beszélgessünk. Néhány éve itt a Szüreti Fesztiválon is volt egy kitaláció, mi volt ez?
Igen, felkért a városi vezetés, hogy hát mindig anyagi hiányba küzd mindenki, marhapörkölt lenne, de valami különlegeset kellene készíteni. És hát akkor eszembe jutott a kis gondolkozás után, hogy otthon szüleimnél a marhapörköltet zöldbabbal főzték együtt, tehát egy ilyen zöldbabos marhapörkölt volt. Na most ugye ez idáig már akadva volt, de mondom, akkor még valamivel kicsit gazdagítsuk, hát ugye burgonyáz mehet bele. Tehát akkor volt marhapörkölt, zöldbab, burgonya. Ugye zöldbabhoz megy a tejföl, ez lehet egy kicsit pikáns, kicsit csípős, raktunk hozzá egy kis füstölt szalonnát csíkokra vágva, abból olvasztottuk ki, úgy raktuk fel a hagymát a pörkölt alá, akkor raktunk bele egy kis fűszer különlegességeket, ami pörkölthez megy, ami megdobta egy kicsit az ízét, és hát így alakult ki a halasi zöldbabos szüreti marha pörkölt, ami saját szertemény, és annyira bevált, hogy éttermek is áttették már azóta.
Van 3 alapanyag, vagy 1 vagy 2, és akkor ehhez hogy jön az ihlet, hogy mit lehet hozzá passzintani?
Pontosan az ihlet jön hozzá, tehát az, amit nem lehet így, nem mondom, mint annak innen említettem az írókat, köldöket, hogy az csak úgy jön. Tehát elgondolkozik az ember, hogy mit lehetne, mi az, ami párosodik. Tehát nem mindegy azért, hogy mit rakunk hozzá, ez nyilvánvaló. Tehát olyan ételt, olyan fűszert, olyan adalékanyagot, amivel együtt, külön-külön is, de együtt is elmegy, és így különleges.
Szakács hány receptet tud? Mondjuk egy mesterszakács hány receptet tudna így fejből?
Na most ez nem mesterszakács kérdése, tehát egy sima, megőszült szakács, nyugdíjban szakács is biztos rengeteget tud. Az érdekesség ennek, hogy ki mennyire érzi magát aktívnak, elhivatottnak, szereti a szakmáját, mennyire szereti, és hát mennyire akar belemélyedni a szakmába. Én megmondom őszintén, én sem gondoltam annak idején, ezelőtt még 10 éves, hogy én ennyire belemerülök, mert igazából sok minden közre játszik, hogy mi adódik az ember életébe. Tehát egy rossz baleset, vagy bármi közre jött, ami vagy hozzátesz, vagy elvesz az ember életéből, hát én nekem hozzáadott, szerencsére. Tehát ez, én idézőjelben köszönhetem neki ezt a balesetet, mert jó 10-11 néhány évvel ezelőtt kezdtem igazából foglalkozni ezzel, és akkor sikerült azokat a versenyeket, bár ezek a versenyek nagyon nehezek voltak, ezt hadd jegyezzem meg, volt olyan hónap, hogy minden hónapban, tehát egész évben, minden hónapban általában egy, de inkább 2 versenyre mentem. És ezt köszönhetem a családomnak, mert ugye ennélkül, ilyen hozzáállás nélkül ezt nem lehetett volna. Ez nem a reklám helye, és nem is név szerint, de nagyon-nagyon szeretném megköszönni ezúton is azoknak a szponzoroknak, akik biztos tudják, kiről van szó, akik hallgatják, akik segítettek, és őnekik is köszönhetem nagy részben, hogy idáig eljutottam. Köszönöm még egyszer nekik.
Kicsit a jövőre tekintsünk, próbáljunk előre gondolkodni, milyen tervek vannak.
Terveim, először is megérjük a nyugdíjat 1-2 hónap múlva, és hát utána a szabadidőmet nem levezetésképpen, de szintén szakás szakmába, egy leendő új munkahelyen szeretném még tovább, még nagyobb elánnal az, ami eddig fölgyűlt benne, fölgyűlem lett még kiadni, és remélhetőleg még sokan megirigyelik, illetve megízlelik majd azt a főztőt, amit még készítek majd a következő helyeken.
Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt ide a stúdióba, és szerintem azért biztos lesz még nem egy-kettő olyan város, akinek valamilyen ételt fog készíteni kizárólag nekik, és nem csak nekünk, hála Istennek. És hát nagyon sok sikert kívánok a további életútjához. Kedves hallgatók, Sós Dezső mesterszakácsot hallották.